Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok című sorozatunk 5. szakaszához érkeztünk, az 5. 6-os előadás sorozathoz, amelynek fő témája a szeretet lesz. Most tehát megszakítjuk az ószövetségi proféták élettörténetének, könyveinek az ismertetését, és ilyenkor évvégén, karácsony tájékán nagyon sok szó esik a szeretetről. Sokszor az emberek úgy is érzik, hogy a szeretet lejáratása is történik ilyenkor, mint ahogy a korunk egyik nagy gondolkodója, Francis Schaeffer mondta, aki így vallott, ha ő meghallja Jézus Krisztus nevét, már előre fél, hogy ki mindenki mivel akarja leplezni, ő vele akarja leplezni azt a rosszat, amit Jézus neve alá akar rejteni. Valahogy így vagyunk a szeretettel is. Minden ember a szeretetre hivatkozik, hogy ő csak szeretetből tette, csak szeretetből mondta. Hogy lehet az, hogy annyi szeretetből fogant dolognak a vége a rossz? Hogy lehet az, hogy mindent szeretetből teszünk, vagy legalábbis így hivatkozunk rá, és aztán az élet ilyen síralmas képet nyújt? Van egy ószövetségi proféta, akit nem tudtunk külön előadásban felidézni, Hósás proféta, akinek a könyvében van egy nagyszerű hasonlat arról, hogy mi a különbség az emberi szeretet és az isteni szeretet között. Így olvasható ebben a könyvben, hogy mit cselekedjen veled Efraim, mit cselekedjen veled Júda, mondja az Isten, hiszen a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Hát ilyen az emberi szeretet. Van emberi szeretet, nem kell kétségbe vonnunk. Sokszor van nagy felbuzdulás, körülbelül olyan, mint a reggeli felhő. Egy idő után nem látjuk, mint a korán múló harmat. Még ott gyöngyözik a harmat a fűszálakon, de egy fél óra, egy óra múlva már észre se vesszük, de már nincs ott, elillant, elmúlt. Ez a legborzalmasabb az emberi szeretetben. Erre szoktak panaszkodni az emberek, hogy hol van az a szeretet, amit gyerekkorban kaptam? Hol van az az első szeretet, amikor megismertem a férjemet, a feleségemet, ami a házasságunk elejét jelképezte? Hol van az a szeretet, ami volt évtizedekkel ezelőtt a világban? Nos, hát az emberi szeretetnek itt van a nagy törékenységi felülete, pontja, hogy elmúlik. A Biblia viszont azt mondja, hogy az igazi szeretet soha nem múlik el. Láthatjuk is, hogy miért. Mert sokszor az emberi világban úgy van, és aztán így mutatnám a kezemmel, hogyha nem szeretnek bennünket az emberek, akkor mi is visszafogottabban bánunk velük, mi sem szeretjük őket annyira. Ha csökken a szeretet irányunkban, mi bennünk is csökken a szeretet irántuk. Az isteni szeretetnél egészen ellentétes a mozgás. Ha az Istent nem szeretik, sőt vádolják, sőt gyalázzák, annál inkább tesz az Isten ezekért az emberekért. Annál inkább látja, hogy ezeknek az embereknek szükségük van arra, hogy jobban szeressék őket, hogy több szeretetet kapjanak. Nos, hát elgondolhatják, hogy a szeretetről szóló fejtegetést most nem ószövetségi proféták alapján szeretném elvégezni, noha Hóseást idéztem, és több prófétát fogok majd idézni, de most az első előadáson a szeretet himnuszának az első részét szeretném önökkel megismertetni. A szeretet himnusza az Új Szövetségben, az 1. Korintus levél 13. fejezetében található. Ószövetségi kijelentések, jövendőlések összegződnek ebben a himnuszban. A Biblia két része elválaszthatatlan, az Ó és az Új Szövetség, de vajon értjük-e, hogy mit mond a Biblia a szeretetről? Értjük-e, hogy mit tanít a szeretet himnusz? A szeretet himnuszának elég érdekes a felosztása. Mint irodalomtörténész először azzal kell számolnom, hogy egy költeménynek mi a szerkezete. Ha megértem a szerkezetét, akkor a költemény mind mélyebb és mélyebb részei tárulnak fel. Sokat küzdöttem én is a szeretet himnuszával, míg aztán végre látni kezdtem, hogy ennek a himnusznak három része van. Az első rész arról beszél, hogy mi nem a szeretet, vagy mit jelent a szeretet hiánya. A második rész arról beszél, hogy mi a valódi szeretet, az igazi szeretet, és ez mire képes. A harmadik rész pedig arról szól majd, hogy hogy teljesedik ki a szeretet az örök életben, az örökké valóságban. A mai első alkalommal tehát a szeretet himnuszának az első részét, annak 5 kijelentését szeretném önökkel megismertetni, és már is olvasom az 1. Korintus levél 13. fejezet első versétől. ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Kedves nézőink, döbbenetes a szeretet himnuszának a kezdete. Mint versnek is, mint költői műnek is döbbenetes a kezdete. Ilyés Gyula egyszer azt mondta, hogy a szeretet himnuszánál igazabbat és szebbet mind a mai napig nem tud mondani se a költészet, se az irodalom, se az emberiség. Ez így is van. De hogyha nekünk feladványként feladták volna, hogy írjunk valamit a szeretetről, biztos, hogy nem így kezdtük volna. De ez a Biblia egészével összefüggő kezdet arra figyelmeztet, hogy nagyon vigyázzunk. A szeretetnek sok álságos, sok hazug formája létezik a világunkban. Nehogy egyikébe, másikába belemenjünk, és szinte az egész életünk elteljék ezekkel. Vigyázzunk, mert a világunk tele van hamisságokkal, hazugságokkal. Épp 200 éve született költőnk, Vörös Marti Mihály mondja a Gondolatok a könyvtárban című nagyszabású költeményében, irtózatos hazudság mindenütt. Nos hát Pál először ezeket a hazugságokat akarja leleplezni. 5 kijelentést tesz a himnusznak a kezdetén. 5 kijelentés szól arról, hogy mi nem a szeretet, noha általában szeretetnek tartják. Tehát a hamis szeretetek, a pótlék szeretetek, hogy a német mondja az erzac szeretet. És mi következik abból, hogyha nincs igazi szeretet? Milyen űrt hagy maga utána a szeretet? Nézzük, mi az első kijelentés. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Pál apostol a himnusz elején fölveti az egyik legáltalánosabb kérdést. A szeretet és a beszéd, a szeretet és az emberi megnyilatkozások összefüggésének a kérdését. Gondolom, önök is így vannak ezzel. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy én szeretlek téged. Jaj, de szeretlek, drágám, egyetlenem, mondja a szülő a gyermekének, és kiderül, hogy aféle majom szeretettel szeret, és úgy szereti, hogy neki jó legyen. A gyereknek nem biztos, hogy jó az a szeretet. Vagy hányszor és hányszor mondják ezt, hogy lehozom a csillagokat is az égről, meg ezt teszem, megérted, meg azt teszem, megérted. Egy-két év után elhagyják az illetőt. Hát akkor ez se igazi szeretet. Az ember visszaél azzal, hogy a szeretetről tud beszélni, a szeretetről szól, a szeretetről hazudik az ember, és közben szeretet nincs sehol. Ezért olvassuk a Bibliának egyik kijelentésében, János apostol első levele, 3. fejezet, 18. versében, a Bibliának egyik legnagyobb mondatának tartom egyébként, ezt mondja az idősödő, már halála előtt levő János apostol, fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Óriási törvényszerűség ez. Ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal, igazsággal. Sokszor az emberek csak megnyugtatják magukat a beszédjükkel, hogy ők szeretik a másik embert. Ha ezt megvizsgálnák, hogy jól szeretem én a gyerekemet, jól szeretem a barátomat, jól szeretem a házastársamat, egyből köddé foszlanék az ilyen szeretet. Valahogy úgy, mint François Mauriac, francia regényírónak a Vipera fészek című regényében, amikor egy férfi fölkel éjjel, és ránéz a feleségére, aki alszik mellette, és ott piheg ez az asszony, és elgondolja, hogy hát én már több mint 20 év együtt élek ezzel az asszonyra. Szeretem őt igazán? Támogatom az elképzeléseiben, a terveiben? Vagy csak egy egyszerű használati tárgy? Annak tartom, ami nekem jó. Nagyon sokszor az emberek megnyugtatják magukat a szeretettel, nagyon sokszor hazudnak az emberek a szeretettel, mint a világ egyik legrégibb, legősibb meséje is mondja, a Holló és Róka meséje, milyen szépen tudja hazudni, ugye, a róka a dicséretet, és mennyire kenegeti a háját a hollónak, és aztán leesik az a bizonyos sajt, vagy húsdarab, ugye a régebbi formánkban. Ezópusztól La Fontaine-en át a magyar Eltai Gáspáron át Fáy Andrásig, hányan és hányan feldolgozták ezt a jelenetet, ezt a kismesét, ami sűrítve, tömören odaállítja elénk az élet egyik legdrámaibb mozzanatát, hogy az emberek hazudnak, amikor szerelmet vagy szeretetet vallanak, a másik ember beveszi ezt a hazugságot, és attól koldul mind a kettő, és attól koldul az egész élet. Az ilyen beszéd olyan, mint a zengő érc és üres, nem cimbalom, helyes fordítás, én cintányér, mint amit összevernek ezt a hangszert, ad egy bizonyos hangot, és utána hangul üresség a maradvány. De nézzük, hogy Pál ezután mire hivatkozik. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Felveti most Pál apostol a szeretetnek és az ismeretnek, a szeretetnek és a tudásnak a kapcsolatát. Nagyon sok ember meg azzal hibázik az életben, hogy nagyon sok ismerete van, művelt ember, óriási tudása van, de ezt nem fordítja mások javára. A maga várát építi, a maga nimbuszát akarja emelni. Hogyan is mondja már a korintusi, ugyanez első levél, 8. fejezet első versétől Pál? Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Döbbenetes dolog ez, hogy sokszor az emberi életben nem csak a beszéd és a szeretet áll egymással ellentétben, hanem a tudás és a szeretet is. A romantika nagy témája volt ez, Byronnak a nagy műveinek a témája volt ez, hogy a szeretetben megfúl a tudás, vagy a tudásban a szeretet. A Biblia azt mondja, hogy nem kell megfulladni a tudásnak a szeretetben, vagy a szeretetnek a tudásban, hanem ha valaki úgy gondolja, hogy ő már nagyon okos és nagyon művelt, és ő mindenkinél jobban tudja a dolgokat, és ezt nevezi szeretetnek, hogy ő majd kiosztja mindenki számára, hogy mit kell tenni, ez az ember még a tudásában is nagyon töredékes. Hát még akkor hol marad ettől a szeretet? De megdöbbentő a harmadik kijelentés. Most már kezdünk félni, hogy mi minden hazugság és hamisság vesz körül bennünket, mert ha Pál beszélt a szeretet és a beszéd, a szeretet és tudás kapcsolatáról, most beszél a szeretet és hit kapcsolatáról. És ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Kedves nézőink, azt hiszem, hogy nem akarnak önök megcáfolni engemet abban, ha azt mondanám, hogy a mai világban a legtöbb hazugságot a vallás és a hit nevében hajtják végre az emberek. Sokszor öntudatlanul, én úgy gondolom még inkább többször tudatosan, és Pál erre hivatkozik, hogy nagyon vigyázzunk. Ha valaki azt hiszi, hogy ő hívő ember, de megengedi magának azt, hogy fanatikus legyen, kényszerítse a hitet másokra, például a családjára, vagy másokra. A hit és a szeretet kapcsolata, az igazi hit, az a szeretet által munkálkodó hit. A hit nem ismer kényszert. És ha valaki hitre hivatkozva akar másokat, ugyanannak a vallásnak az elismerésére bírni, vagy akár egy országot, vagy akár egy korszakot arra felkérni, hogy most ő ilyen értelemben legyen hívő, ott a legsötétebb sötétségekkel fogunk találkozni. A hit és szeretet úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy ha a szeretet nem járja át teljesen a hitet, akkor a hit csak vakhit lesz, vakbuzgóság lesz, erőszakolásra való hit lesz, és erről a hitről azt mondja John Locke, a 17. század nagy angol gondolkodója, az a vallás, amely erőszakot alkalmaz, és amely fenyegeti a hiteteneket, soha nem lehet igaz vallás. Nem volt igaz vallás a kereszténység a középkorban, legalábbis a hatalmi kereszténység, hiszen volt mellette egy igazi Krisztust követő bibliai kereszténység is, a valdensek kereszténysége, a husziták kereszténysége, a reformátorok kereszténysége, a mennoniták kereszténysége, ahova Rembrandt is tartozott, és amelyről a legszebb műveit alkotta, Tehát nagyon vigyázzunk erre, hogy a hitnek és a szeretetnek ez az egészséges kapcsolata meglegyen, mert hogyha nem, csak egy kis eltolódás, ha a hitből hiányzik a szeretet, akkor az már vakbuzgósággá, fanatizmussá, vagy a legkönyörtelenebb egyházi diktatúrává fajulhat. Kezdünk már félni, hogy mi mindent nem gondoltunk meg, és mi mindent kell ilyenkor meggondolni, talán az ünnepek is jók ilyenkor évvégén, karácsony után, hogy meggondoljuk ezeket a kérdéseket. De jön egy még félelmetesebb kijelentés, és ez a negyedik összefüggés. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. És ha vagyonomat mind felétetem is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Vagyis Pál egy negyedik összefüggést is elővesz. Nem csak a szeretet és beszéd, szeretet és tudás, szeretet és hit kapcsolatát tárgyalja himnuszának az elején, hanem a szeretet és adás kapcsolatát is egy kicsit mikroszkóp alá veszi. Azt mondja, hogy van olyan adás, amikor az emberek adnak a másiknak, talán jó szívvel is adnak, segítőkészen adnak, de mégse tiszta, önzetlen szeretetből adnak. Eszembe jut Luthernak egy hatalmas mondása. Luther nagyon egyszerűen, frappánsan szokott fölemelni, fölmutatni bibliai tanításokat a 16. században. Egy ilyen lutheri mondás így hangzik: az adás a szeretetnek gyümölcse, de nem maga a szeretet. Nagyon sok ember a szeretetet azzal azonosítja, hogy adni kell, vagy én adok, vagy én segítek. Sokszor szoktam mondani előadásaim végén, amikor emberek kérdezhetnek, amikor megbeszélés bontakozik ki, egy kicsit persze frappírozva is, így szoktam megfogalmazni, hogy ne adjunk, hanem továbbadjunk. Ha az ember ad, sokszor a maga adásához nagyon sok önzés, hiúság, feltűnősködési vágy társulhat. Ne adjunk, hanem amit mi kaptunk valakitől, mint tiszta, színigaz ajándékot, azt adjuk tovább. Nagyon vigyázzunk arra, hogy nehogy azonosítsuk a szeretetet az adakozással, az altruizmussal. Pirinszky János írt szép sorokat arról, hogy mi a különbség a felebaráti szeretet és a jótékonykodás között. Ilyenkor karácsonykor meg ünnepek tájékán az emberiség szeret adakozni, szeretnek egy tál melegételt adni a hajléktalanoknak, vagy megsegíteni a rászorulókat. Kisgyerekkoromtól fogva láttam ezt a hajlandóságot a 60-as években karácsonykor, amikor ebédhez ültünk, szinte mindig megszólalt a csengő egy 5-10 perc múlva, és amikor én, mint legkisebb gyermek kiszaladtam a verandánkra, láttam egy ütött kopott ruhába öltözött embert, hajadon főtt, aki nyomta a csengőt és nyújtotta a tenyerét, és akkor abban az időben mindig tudtuk, minden évben ismétlődő jelenet volt, hogy beszaladtunk, kértünk szüleinktől 2 forintot, kiszaladtunk, és annak az embernek a markába nyomtuk az akkor még ugye valamit érő 2 forintot. Ma nyilván nem 2 forintot, vagy nem 20 forintot, 200-at, vagy 2000-et adnak embereknek, vagy mondom, adnak egy melegtál levest, és akkor az emberek azt mondják, hogy hát jót tettünk, mert azért ünnep volt, kielégítettük a rászorulókat. Mondom önöknek, azért is idéztem fel ezt a jelenetet, már gyerekkoromtól fogva olyan szomorú volt, amikor elmúlt a karácsony, jött a január, az emberek már nem nyújtották a markukat, semmit nem kaptak, már hidegebb lett az emberek közötti viszony. Az adás akkor igazán adás, ha folyamatos, és akkor igazán adás, ha azzal segítünk az embereken, amin segíteni kell és lehet. Nem elsősorban egy meleg tál étellel, nem elsősorban pénzzel. Azt mondja Simone Weil, a 20. századnak egy sokat szenvedett gondolkodója, hogy az embereknek nem fára és szélre van szükségük, hanem melegre. Az embereknek nem rizsre és krumplira van szükségük, hanem táplálékra. De ez a század az embereknek, akik emberek melegséget várnak, jeges tumultust ad nekik. Régi nagy témája az irodalomnak, főleg Shakespeare műveinek, Shakespeare lírkirálya. vagy főleg Athéni Timonja, amit most is színpadra állítottak Budapesten, nagy témája volt Shakespearenek, hogy Lear király is adott, de rosszul adott. A két idősebb lánya mennyire elpártolt tőle, csak Cordelia maradt mellette, aki viszont nem úgy adott az apjának, ahogy ő elvárta volna, nem dicsérgette az apját, megmondta neki az igazat, és ő lett a mostoha gyerek. Vagy még inkább az athéni Timon. Ugye Görögországban vagyunk, Athénban vagyunk, és Timon mindenkinek ad, tékozolja a vagyonát, mindenki segít, de talán nem így kellett volna segíteni. Talán másképp kellene adni, másképp kellene segíteni. És amikor aztán athéni Timonnak semmilyen nem maradt, és ő kér, hogy rajta segítsenek, senki nem segít rajta, és az egyik végletből a másik végletbe esik, ugyanúgy, ahogy mi, ezért érzem időszerűnek Shakespeare athéni Timonját. Egyszer adunk, aztán utána, amikor megkeseredve látjuk, hogy az emberek nem hálásak, vagy ők nem adnak, amikor mi vagyunk szorult helyzetben, akkor a ló másik oldalára esve gyalázzuk az embereket, lemondunk az emberek megjavításáról, megjobbításáról. Tehát döbbenetes, ahogy mi emberek a szeretetet ilyen felemásan, ilyen balkezesen, ilyen rosszul gyakoroljuk, rosszul adunk. De talán az ötödik kijelentése még félelmetesebb Pálnak, aki ezt mondja, hogy amikor ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Nagyon sokszor látjuk az emberektől azt, hogy óriási áldozatokat vállalnának. Még az életüket is feláldoznánk. Maga a kereszténység története is egy ilyen elég rossz út egyikével is kezdődött, a vértanúság vágya, mondták a második, harmadik században, meg akartak halni Krisztusért. Ha Krisztusért meg kell halni, annak majd eljön az ideje, de azt is tiszta szeretetből, nyugalomban tegyen meg egy ember, de ne ő akarjon meghalni Istenért és Krisztusért. Így mondja Pál, hogy tűzre adhatjuk a testünket, de szeretet nincsen mi bennünk. Sokszor emberek fanatizmusból tettek jó dolgokat, feltűnősködésből. A kereszténység története is tele van ilyen mozgalmakkal, jelenségekkel, emberekkel. Pál a szeretet himnusz elején arra figyelmeztet, van valaki, aki becsapja az emberiséget, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, hogy olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében. Ő vele nincs igazi szeretet. Ő vele nem találjuk meg a szeretetnek az útját. Nagyon vigyázzunk, ezzel kezdődik a szeretet himnusza, be ne csapjanak bennünket szeretet címén. Nehogy aztán olyan legyen a mi szeretetünk, hogy Hósás mondta, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. De a következő héten majd vessük fel a kérdést, ha ez a hazug szeretet, ez az üres szeretet, ez a talmi, ez a semmire nem való szeretet, akkor mi az igazi szeretet, mi a valódi szeretet? És mire képes a valódi szeretet? De ezzel már a himnusznak a második része foglalkozik.